a legmagasabb szintű imafajtáról beszéltem tulajdonképpen, amire azt mondtam, hogy ez az imádás. És szerintem ez meg is adja a keretet ennek a sorozatnak. A Lali azt a címet adta neki, hogy szüntelen imádkozzatok, mert azt gondolom, hogy jó ezzel kezdeni, jó a mélyével kezdeni, nem? Jó abból a legmélyebb közösségből kezdeni majd az imádkozást, amikor tényleg megértjük azt, hogy Isten milyen életre hívta el a keresztényt, hogy egy imádó élet. És ezt gondolom, hogy egy jó kis alapot ad erre ez a két téma. Tulajdonképpen szerintem ennek a mai alkalomnak azt a címet fogom adni még, valószínű az lesz a címe, hogy féltőn szerető Isten. És azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul. Ugye már benne van a témában, hogy mélyebbre megyünk az imádás területén. Ha lehet így mondani, picit lájtosabb volt az előző hét, igaz a vége felé vetettem már egy-két dolgot, mert Isten azt gondolom, hogy először csalogatni akar bennünket az ő jelenlétére. És ő tényleg olyan kis csalogató. És mondhatnám azt kis kedves, aki oda csalogat a csipkebokorhoz, és ott a tűz, ott a kenet, és akkor elhív, és akkor egyszer csak megragad, és utána egyszerűen szerelmes leszel Istenbe, és egyre közelebb akarsz hozzá jönni. Sokszor nem tudja elmondani azokat a legnagyobb elvárásait, amit el szeretne, mert az ember nem kész rá, igaz? Sokszor nem vagyunk készen arra, hogy hirtelen betoppanjunk Isten dicsőséges mély jelenlétébe, és ezért azt gondolom, hogy most egy picit egy mélyebb vizekre fogunk menni a mai nap. Az Efézus 1-hez, oda most nem is kell, hogy gyertek, de azért felolvasom az igét. Imádás, ugye? Mennyi elhívás részesei vagytok velem együtt, és Isten az embert imádásra hívta el. Ez a legfőbb tevékenysége egy embernek, egy kereszténynek, hogy egy megváltott szívből, egy újjászületett szellem által megigazultan imádja az élő Istent. Nagyon fontos szavak ezek. Megváltott szívből, újjászületett szellem által, kinyilatkoztatásból, úgy, hogy veszi a bűneinek a bocsánat, elkezdi Istent imádni. És azt mondja Pál, hogy Isten az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására hívott el bennünket, és a 12-es versen pedig azt mondja ugyancsak, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Isten kegyelmének, dicsőségének a magasztalására hívott el bennünket Isten. Tehát egy újjászületett ember megismerheti Isten kegyelmét, megismerheti Istennek a dicsőségét, sőt, vágyakozik rá. Amikor megtérünk, újjászületünk, a szellemünkbe beköltözik Isten. Isten egy csodálatos személy belénk költözik, ezért vagyunk képesek vágyodni az ő dicsőségére, és elkezdünk sóvárogni az ő jelenlétére. Ez nagyon-nagyon alapvető az imádás, hogy az imádó ember vágyakozik, sóvárog mindig Isten jelenlétére, Isten imádatára. Nincs olyan imádó, aki hetekig, napokig, hónapokig el van úgy, hogy Isten meg se érinti, nem vágyik a jelenlétébe. Az imádó szív mindig sóvárog, mindig vágyakozik Istennek a jelenlétére. Ahogy Dávid, az Ézsajás, vagy a Zsoltárok talán 62-ben mondja, 63-ban, Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Bocsánat, kihagytam az elejét, a bevezetőt. Dávid Zsoltára, amikor a Júda pusztájában volt, mikor a pusztában volt. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott telepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Látod? Az ő dicsőségét szemléli. Erre vágyik. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy vágyjon Isten dicsőségére. Vágyjon Istennek a közelségére. És azt mondja, hogy a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Tehát tulajdonképpen azt mondja ezzel Dávid, hogy akkor elégszik meg, amikor látja Istennek a szentségét, Isten dicsőségét, találkozik Isten erejével, és amikor találkozik Isten, akkor tulajdonképpen egy dolog jöhet ki belőle, hogy úgy tekint a dicsőségre, úgy tekint Istennek a jelenlétére, mintha a legfinomabb ételt ette volna. Mint a legfinomabb ételt ízlelte volna meg, egyszerűen vígajakkal, kövér szívvel, kövér szájjal elkezdi magasztalni Istent. Fantasztikus. Tehát a száj, a nyelv Isten dicséretét zengi. És felolvasok egy igazi bibliai imádatot, amit valakitől találtam. Nem tudom sajnos kitől, mert egy régi jegyzetemben volt, és valóban így van. Az imádat egy megváltott szív, amely Istennel van elfoglalva, és amely tisztelettel és hálával adózik. Tehát egy megváltott szív, ez egyezett az én látásommal is, amely Istennel van elfoglalva, és amely tisztelettel és hálával áldozik. Tehát az imádás egy megváltott szívből fakad, újjászületett szellemmel, bűnöknek a bocsánatát átveszi a keresztény, és ezáltal elkezd Istent imádni, hódol neki, tiszteli, és imádja őt. Mivel kegyelme dicsőségének a magasztalására hívott el bennünket, a mennyei elhívásunkra kell fókuszálni, ami a legfontosabb az imádás. Ez a legfontosabb kereszténynek, ez a legfontosabb mennyei elhívása. Nem a gyülekezetben lévő szolgálatról van szó, hanem maga az imádásnak a szolgálatára. És testvérek, az a fantasztikus, hogy egy előre eltervezett terv szerint van az életünk. Ahogy a Róma levél mondja, hogy Istennek volt egy előzetes terve azzal kapcsolatban, hogy akik őt szeretik, azokat meg fogja igazítani, ugye elhívja, megigazítja, és meg is fogja dicsőíteni. Tehát egy jó reménységünk van, hogy be fogjuk futni a pályánkat, és az imádásban egyre mélyebbe kerülünk. Amen. Egyre mélyebb lesz az imádásunk. Nem egyre rosszabb lesz, egyre gyengébbek leszünk, hanem egyre jobban fogjuk őt imádni. És a zsidó levél mondja azt, hogy Jézusról beszél, aki az atya visszatükröződése, az ő valóságának a képmása, tudjátok a zsidó egyet, és akkor beszél, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a hamiságot. Tehát beszél Krisztus természetéről. Aztán hirtelen azt mondja a végén, ugye elkezd az angyalokról beszélni, és én nem vagyok egy angyalimádó, nem imádkozok angyalokhoz, de azt mondja, hogy el vannak küldve szolgáló szellemek azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát ki vannak rendelve angyalok természet feletti, ahhoz, hogy te befusd a pályádat. Azt mondja, oda is mehetek. Ezek biztos pontok, testvérek azért. Azért nem jó dolog, hogy előzetes terve van Istennek, hogy befusd a pályádat. Nem jó dolog, hogy Isten angyalai tábort járnak az őt félők körül. Ezért ne félj. Ezért ne félj, hogy ki fogsz esni Istennek a kegyelméből. A zsidó egyben mondja, avagy 1.14, avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az ígéreteket. Amen. El vannak küldve angyalok azokért, érted, értem, hogy örököld az üdvösséged. Ott lesznek a bajban nál. Ott lesznek, amikor örömbe leszel, ott lesznek a bajban melletted, segíteni fogják Istennek a munkáját az angyalok. Mert Isten nem hagy bennünket egyedül. Amen. Soha örökké el nem hagylak, ezt mondja. Soha. Ott van Isten szelleme bennünk, de még ez mindig nem élik, gondolkodtatok ezen. Isten még bebiztosította angyalokkal is, hogy egy-két angyalt oda tett melléd, jobbról, balról. Azért, mert biztos az üdvösség. És addig, amíg a keresztény vágyik Isten elvazók közösségre, amíg vele akar közösségben, amíg szereti Isten, mert így mondja a Róma levél, hogy akik szeretik Istent, minden javára van azoknak. Ha ebben hisz a keresztény, hogy mivel ő szereti Istent, bármi dolog történik az életében, az minden javára van, hát az az ember az majd tud hálát adni. Az tud egy hálateli, imádó életet élni, mert mindenben meg fogja találni a jót. Mindenben, ami történik vele, még hogyha rossz dolgok történnek vele, még ott mellette ott lesz az a jó. Mellette ott lesznek jó dolgok, amiben talán változik a jelleme, amiben sikereket ér el egy másik területen, ahol mélyebb Isten ismeretre jut. Amen. És ez egy fantasztikus dolog. És hogyha esetleg a mai alkalommal, ez a mai prédikáció kicsit meg fog rázni, azt mondom, hogy az jó, ugyanis a zsidó levél beszél egy megrázásról, és azt mondom, hogy ha kell, Isten engem is rázzon meg az imádásom területén, hogy azok a dolgok maradjanak meg az életemben, amik rendületlenek. És amiknek ki kell, hogy jöjjön az életembe, azok tűnjenek el. Mert egy rendíthetetlen királyságot kaptunk, egy mozdíthatatlan királyságot kaptunk, és ezért én is mozdíthatatlan akarok lenni. Szövekül ott akarok állni Isten jelenlétében, és nem akarom, hogy bárki, bármi, bármilyen helyzet kiszakítson engem Isten jelenlétéből, mert meg vagyok győződve arról, hogy sem halál, sem élet, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, semmiféle körülmény, sem démonok, sem angyalok, sem nyomorúság, semmi nem szakaszthat el engem Istennek a szeretetétől. Amen. Azt mondom, hogy rázzon meg bennünket Isten. Amen. Tudjátok mondani? Rázzon meg Isten bennünket, hogy az életünkből minden kiderüljön, és minden kijöjjön, és felszíre jöjjön, ami nem oda való. Valóban az a megrendített dolgok maradjanak az életemben, ami nem lehet megrendíteni. Ami teljesen az az enyém, amit Isten adott nekem, ami tőle van. És érdekes, ez a címét adtad a prédikára, a sorozatnak, hogy szüntelen imádkozzatok. Hol van ez? Egy Tesszalonika 5-ben van ez. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. Most tovább nem olvasom. Tehát figyeljetek ezekre a szavakra. Mindenkor, szüntelen, mindenben. Tehát igazából még a lehetőségét se hagyja meg Pál annak, hogy egy lusta keresztény életet élhessünk. És gondolkodtam, hogy Uram, hát erre ki képes? Hogy lehet az, hogy szüntelen imádkozok? Mindenkor örülök. Ez azt jelenti, hogy minden lélegzetvételemnek örömnek kéne lenni. Minden lélegzetvételkor imádkoznom kellene. És minden lélegzetvételemkor hálákat kellene adnom az Atyának. És ezt nézzetek meg, Pál egy teljesen természetes módon mondja el. Ez a mai keresztény ezt nem érti. Meg azok, akik nem ismerik a szellemmel való közösséget. Hogy lehet ezt megtenni? Fölteszem ezt a kérdést, és lehet, hogy ezzel segíteni fogok, mert imádkoztam az Úrhoz. Egyrészt tudjátok az első választ, azt mindenki tudja. Hát azért, mert a szellem által tudunk mindenkor imádkozni. Ugye ez az első válasz. Azért, mert a szellemünk kész Istennek a dicséretére, imádására. De igen ám, bennünk van a Szent Szellem. És mégis van úgy, hogy nem vagyok képes erre. Hogy lehet ez? Azért, mert aki ezt a három dolgot meg tudja tenni, az ismeri, hogy a dicséret az áldozat. Az ismeri, hogy a hála adás is áldozat. És az is, hogy én mindenkor örülök, az is egy áldozat. Tudatában vagyunk annak, az új szövetségben van egy áldozat, a mi részünk, a dicséret áldozata, az imádásnak az áldozata, annak való áldozata, hogy állandóan hálát adok, akkor be tudom indítani ezt a folyamatot. És pont ez a lényeg, hogy nem akkor adsz hálát, nem akkor dicsérsz, nem akkor örülsz, nem akkor imádkozol, amikor jól vagy, hanem áldozatként beszél erről, hiszen Pál, hogy azért tudod ezt megtenni, mert mindig képes vagy arra az áldozatra gondolni, amit Krisztus tett érted. És az ugyancsak a zsidó levél beszél erről, és ilyen az imádás is egyébként. Ilyen az imádás. Zsidó 13-14. Nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát. Mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét. Amikor rosszul vagy, amikor nem mennek jól a dolgok, áldozatként tudsz hálát adni és dicsérni Istent. Ezt épített ki, és ezért vagy képes mindenkor dicsérni. Nem attól függ, ne azért hálát adni, hogy jól vagy-e, hogy minden dolog, ami történik az életedben, az jó, hanem azért, mert megérted az áldozatot. Hogy van olyan, hogy dicséret áldozata. Van olyan, hogy hálát adok az Úrnak mindig, mindenkor. Miért mondja ezeket, Pál? Ezért. És nézd meg, tehát az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig, és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Tehát itt van még két áldozat, jótékonyság és adakozás, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Amen. Így már kicsit más. Tehát ezek szerint bele kell mennem, meg kell értenem, mi az, hogy áldozat? Igen, meg kell értened. Ahhoz, hogy ezt az igét be tudjuk tartani, a szellemünknek állandóan vibrálnia kell, és a szellemünknek állandóan rá kell ugorni ezekre az igékre, mert ezekben az igékben titok van elrejtve. Ebben benne van Krisztusnak az áldozata, benne vannak az új szövetségi áldozatok, amiket felolvastam, hogy igen, a szellemed úgy van megteremtve, hogy képes legyél mindig hálát adni. Képes legyél mindig örülni, igen, azért, mert áldozat. áldozat. Ugyanolyan áldozat, mint az Ószövetségben lévő áldozatok. És Isten elvárja 2019-ben újszövetségi keresztényektől is, minden helyzetben gyakorolják az ő szellemük által. Hogy szüntelen tudjanak imádkozni, mindenkor örüljenek, és mindenben hálákat tudjanak adni. Wiglesz volt, az emlékszem, régen olvastam, hogy azt mondta, hogy neki nem telik el fél óra, hogy ne imádkozzon. Nem imádkozik hosszabban, mint fél óra, de nem telik el az életébe fél óra, hogy nem imádkozna. Azért, mert ő egy folyamatos Isten keresésbe volt. És tudjátok, sokszor azt gondoljuk, hogy megpróbáljuk ezeket így kijátszani, és azt mondjuk, hogy na, bevezettem azt az életembe, hogy Isten az első, ugye? Amikor reggel fölkelek, rögtön bibliázok, megnézek egy kis igehirdetést, és elkezdek imádkozni. De ezt kipipálom, megcsinálom, aztán a nap egészében rá se gondolok Istenre. Eszembe nem jut. De ráadásul nem csak, hogy nem jut eszembe, a cselekedeteimmel nem tükrözöm azt, hogy én keresztény vagyok. A véleményemmel, az okoskodásommal. Tehát tulajdonképpen reggel 6-tól 7-ig elválasztottam egy időt, hogy Isten első az életemben. De a többi óra semmi köze Istenhez. A szíved, lelked nincs ráhangolva. Én tudom, hogy dolgozunk, nem erről beszélek. Értitek? Keresztény maradsz akkor is. Keresztényként gondolkodsz. A szellemed által akkor is tudsz neki hálát adni. A munkádban is tudsz neki hálát adni. És tudod őt imádni. Minden helyzetben, minden körülmények között. Én ezt teljes szívből hiszem. Nem az a lényeg, hogy 5-től 6-ig mit csinálsz. Hanem folyamatosan imádkozol el, szüntelen imádkozol, folyamatosan hálát adsz neki. Előjön-e az Úr a szívedbe? És nagyon sokszor észreveszted, hogy ez egy vallás lehet, ez a reggeli kis ima. Vagy fordítva, van, aki csak este csinálja. Este 9:30 között. De abszolút nem foglalkozok Istennel. Amen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy rossz dolog. Na, akkor kicsit megyünk mélyebbre. Elolvasok valamit, ami ehhez a témához fog passzolni. Ez a bibliai szavak új nemzetközi enciklopédiájából van. A világiasság nem azt jelenti, hogy olyan gyakorlatokat folytatunk, melyeket egyesek megkérdőjeleznek, hanem azt, hogy meggondolatlanul magunkévá tesszük a kultúránk által képviselt olyan látásmódot, értékeket és viselkedési mintákat, amelyeket nem ítélünk meg Isten igényének a tükrében. Még egyszer, jó? Lali mondta. Tehát a világiasság, amikor egy keresztény világias, most akkor így mondom, a világiasság nem azt jelenti, hogy olyan gyakorlatokat folytatunk, melyeket egyesek megkérdőjeleznek, hanem azt, hogy meggondolatlanul magunkévá tesszük a kultúránk által képviselt olyan látásmódot, értékeket és viselkedési mintákat, amelyeket nem ítélünk meg Isten igéjének a tükrében. Tehát a világból jövő hatások lesznek a mérce az életedbe. És ez szép lassan kúszik be a szívekbe. A körülöttük lévő emberek, a helyzetek, a világnak a szelleme így férkőzik be az embernek a szívébe, amikor azt fogod mondani, amit a világ. Amit a világban látsz. Vagy elbukott keresztények fognak mondani. Mert nem az ige által fogod megítélni azt a helyzetet. Ez lesz a mérce. És mi van a világnak a mércéje mögött? A szemek kívánsága, az életnek a kérdése, kérkedése. Olyan attitűdök, motivumok, ami a testi vágyakat akarják legalizálni. És csak figyeld meg, hogy vajon hány területen jött be már az életedbe egy világi gondolkodás, ami nem egyezik az igével, nem egyezik az Isten igének a véleményével. És ezt teljesen újból ki kell szorítanunk, és mindent az ige által kell megítélned, ami történik az életedbe. Ha az igét tisztának és szentnek és tekintélynek tartjuk az életünkbe, és Istent akarjuk imádni, mert ugye arról szól a tanítás, akarom Istent imádni, úgy, ahogy ő mondja. Ha én akarom Istent imádni, akkor az igét úgy fogom venni, hogy az tekintély. És amiről az ige azt mondja, hogy bűn, az bűn. 1000 évvel, 2000 évvel ezelőtt, és most is ugyanúgy bűn. Nem enyhül ez, nem enyhül a bűnnek a kérdése, ugyanaz. És amikor azt veszed észre, hogy bejönnek olyan gondolkodási módok, olyan látások, olyan vélemények, amiket hallasz a világból, hogy be akar jönni az életedbe, akkor nem, ott rögtön leállítod ezeket. Mert ez szerint fogod megítélni a dolgokat. És az a baj, hogy sokszor még a lelkiismeretünk is becsap. Mert a lelkiismeret az megfertőződhet. És ezért sokszor az egész írást át kell nézned bizonyos témákhoz, hogy összevonja, mert ugye azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, amely szükséges a feddésre, megjobbításra. Ezért mindig az írásokat kell alapul venni ahhoz, hogy te mire fogod kimondani mostantól, hogy bűn. És hagyd mondjam el, ha te Isten imádója vagy, ki kell mondanod, hogy bűn. Nem mondhatod azt, hogy gyengesség, nem mondhatod azt, hogy ez csak a szőnyeg alá söpről, mert a bűn az nem múlik el. Tehát olyan nincs, hogy itt a piros, hol a piros, a bűn csak egyszerűen elmúlik az embernek az életében. Nem múlik el a bűn, az egy szellemi realitás, egy szellemi valóság. Egészen addig, még a keresztény meg nem vallja, azokat oda nem megy a kegyelem király székére, addig ott vannak. Amen. Ezeket kis alapokként szeretném letenni ahhoz, hogy őszintén tudjuk Istent keresni. Viszont a bűnnel egy dolgot szeretnék mondani, amin sokat gondolkodtam manapság, hogy én szerintem ez is a világ szelleme, hogy szinte úgy beszélünk a bűnről, mint egy természetes dologról. Keresztények között is, szinte gyengességnek mondjuk. Már úgy beszélünk a bűnről, ami teljesen természetes lehet Isten népe között. Értitek? Hát azt mondjuk, hogy hát gyarló az ember, gyenge az ember, hát tudod, igen, elesett, de hát igen, tudod, gyenge az ember. Hát ő ezt így csinálja, hát tudod, az anyja ezt csinálta, a generációs öröksége ez és ez volt, hát tudod, elutasított személy. De az ige, az új szövetség nem beszél erről. Sőt, az új szövetség úgy beszél a bűnről, hogy az ember képes legyőzni a bűnt. Mutassátok meg nekem az új szövetségbe, hogy hol beszél esetleg Pál arról, vagy Péter, hogy nem úgy hozzák az új szövetségnek az áldásai föl a bűnt, hogy azt le lehet győzni. Mert szerintem le lehet győzni a bűnt. És amikor ez a gondolkodási mód, megint a világnak a gondolkodása bejön, hogy hát igen, megengedjük ezt és ezt az életünkbe, az nem korrekt Isten igéjével. Mert az új szövetségnek a legnagyobb áldása az, hogy a keresztény képes bűn nélkül élni. Képesek vagyunk kiszorítani a szívünkből, életünkből a bűnöket. És amikor ez a világi, a szellem rátelepedik a szívünkre, szellemünkre, így hogy akarunk imádókká válni? Amikor olyan dolgokat megengedünk, aminek nem kéne, hogy ott legyen a szívünkbe. Jézus bement a templomba, és kiűzte azokat a dolgokat, amik nem odavalóak. Nyilván most ezt nem ostorral csinálná, nem úgy csinálná, hiszen szeret bennünket, hanem rávilágítana, megvilágosítana bennünket, hogy mi az, aminek ki kell onnan kerülni. És nagyon jó, higgyétek el, amikor azt veszed észre, hogy Isten elkezd a nagy takarítását. Amikor fog egy ostort, és azt mondja, hogy na kifelé innen. Minden takarodjon, ami nem odavaló. Mert van, úgy látszik, Jézusnak egy ilyen ostora. Azt gondolom, hogy bennünket nem így. Fiakat nem így bánt, mint a farizeusokat, de ott a drága Szent Szellem, aki ránk bizonyítja a vétkeinket. És azt mondom, hogy jó az, hogyha a mai nap is fel fogsz borulni, és nagyon jó az, hogyha azt veszed észre, mert igen, nagyon sokszor nem veszük észre, hogy tulajdonképpen Isten takarít. Csak azt veszük észre, hogy minden felborul, minden rossz az életemben. Közben Isten elkezdte a takarító munkáját. Hívta az angyalokat, hívta a Szent Szellemet, és csak elkezdi az ő munkáját kitisztítani. És te azt hiszed, hogy minden felborul, és annyira rosszul vagy, és nem látod, hogy Isten meg akar szentelni bizonyos területeken. És ez nagyon jó dolog. Szóval azt gondolom, hogy mindazok, akik szeretik Jézust, és gyűlölik a bűnt, gyűlölik a saját bűnöket, azoknak Isten hatalmat ad arra, hogy megszabaduljanak a bűneikből. Mindaz, aki szereti Krisztust, higgyétek el, és gyűlöli azt, amit tesz, gyűlöli a bűnét, azt meg fogja szabadítani. Amen. Felülről való erő által, a Szent Szellem jelenléte által, hogy megszabaduljon a bűnöktől. Ez a különbség Ószövetség és Új Szövetség között, hogy mi megszabadulhatunk a bűntől. Új Szövetségnek a szolgái vagyunk. Isten alkalmassá tett bennünket arra, hogy éljünk bűn nélkül. Ne azokat az igéket ragadjuk meg, ami legalizálja az életünkből a bűnöket, és gyengeségnek vesszük, hanem nem. Én Isten szentje vagyok, Istennek az elhívottja vagyok, és én be akarom futni a pályámat. És igen, lehet bűn nélkül élni, ha megutálod azt a bűnt. Megutálod azt a dolgot, amit teszel. Azért nem szabadulunk meg, mert nem utáljuk meg, amit teszünk. Nem gyűlöljük meg azt a dolgot, amiből meg kéne szabadulnunk. De amikor megismered azt, hogy Isten, kicsoda, megismered az ő nevét, hogy ő féltőn szerető Isten, ha ezt, csak ezt az egy nevét megismeri egy keresztény, ezt Olyan mély kijelentés van benne, hogy felborítja az egész életét, és nem fogja megtűrni a bűnöket az életébe. Igen, 6:14-15. Ne járjatok idegen istenek után azoknak a népeknek istenei közül, akik körülöttetek vannak, mert az Úr a te Istened féltőn szerető. Isten te közötted, hogy az Úrnak a te Istenednek haragja fel, ne gerjedjen reád, és ne töröljön ki a föld színéről, és előtte mondja, azt hiszem a 13-as versben, féljed az Úrat, a te Istenedet, ő néki szolgál, és az ő nevére esküdjél. Nem, akkor a 2 Mózes 34-ben, elnézést. 2 Mózes 34, igen, mikor Mózes fönn van Istennél, és utána azt mondja itt a 13-as versben, oltáraikat dontsátok el, törjétek össze bálványaikat, ez a 34, 2 Mózes 34-13, vágjátok ki berkeiket, mert nem szabad imádnod más Istent, mert az Úr, akinek neve féltőn szerető, vesző, féltőn szerető Isten. Kétszer mondja Isten, hogy féltőn szerető Isten. Mikor mondja valaki kétszer a nevét? Akkor, amikor vagy elfelejtjük, vagy akkor, amikor nyomatékosítani akar valamit, hogy én egy féltőn szerető Isten vagyok. Jegyezd meg ezt a nevet, mert ezzel a névnek a hatalmával, erejével fogod befutni a pályádat, hogy ő egy féltőn szerető Isten. Azt mondhatnám, hogy az új szövetségben ezt fölírtam magamnak, ezt felolvasom, ezt összefoglaltam, hogy Isten ugyanúgy engedelmességet vár az új szövetség alatt élőktől is, épp úgy, ahogy a régi szövetség idején. Tehát Isten akkor sem tűrt el a bűnt, most se tűri el a bűnt, bármennyire is, tehát én nem látsz ilyet az igébe. Nem enyhített a szent életre szóló felhíváson. Azonban a tulajdon szellemét adta oda, hogy képesek legyünk az ő igéjével, igéjében járni. Odaadta a szent szellemet, odaadta az Isten félelemnek a szellemét a szívedbe, hogy te kikerüld ezeket a dolgokat, és valóban Isten imádójává váljál. És hogyha beengeded ezeket a világi hatásokat, meg olyan hamis kegyelmi hullámokat, amik eltűrik, sőt, legalizálják, sők azt mondják, hogy minden rendben van ezekkel a bűnökkel, ha te ezt megmondod, akkor ha ezt alátámasztod a saját magad életed, és megtűröd, elengeded, ugyanúgy elvilágiasodsz, és engedékenyé válsz. És nem tudsz Isten imádójával lenni. Azonnal meg kell nézned az igét, hogy mit mond az ige. Most ez, hogy Jézus Krisztus megszabadít bennünket, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen bűn nélküli emberekké válunk. Nyilván nem. De folyamatosan ott van a szószóló. Mi, nekünk van egy szószólónk, akihez kiálthatunk, és ő megszabadít bennünket a bűneinktől. Annyi a különbség, hogy bátran mehetünk a kegyelem király székéhez, és Isten megbocsátja a mi bűneinket, vétkeinket. Tehát ne akarj még nagyobb kegyelmet a bűnnel kapcsolatban, mint ami. Mert az Ószövetségben nem tudták ezt így megtenni, amint mi. Az új szövetségben az a különbség, hogy megvalljuk a bűneinket, oda megyünk az Úr elé, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Amen. Ez a bűnnek a természete, tehát nem lehet a szőnyeg alá söpörni, hanem egyszerűen megvalljuk, bűnbánatot tartunk, és akkor Isten megbocsátja a bűneinket. Amen. Ahogy az abcselbe is mondja Pál, vagy Péter a prédikációjába, hogy bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés ideje az Úrnak a színétől. Tehát látod, bánjátok meg, jussatok egy más felismerésre, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Mert a bűn nem törlődik el. Csak így, új szövetség alatt, csak megtéréssel, csak bűnbánattal, csak úgy, ha elfordulsz. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor egyszerűen ott van egy nagy kupac bűn. Ami miatt nem tudsz majd Isten elé menni, nem tudod rendezni a vele való kapcsolatot, egyre jobban azt teszed észre, hogy nem megy az ima, nem húz az imád, a lelkiismereted megfertőződik, egyszerűen nem tudod dicsérni, nem tiszta a lelkiismereted, hát persze. De azonnal megszabadulhatna ettől a hívő, ha megtér. Tehát a megtérés új szövetségben ugyanúgy érvényes, amen. Hát ezt alapként szerettem volna letisztázni. Egyébként a Róma 1-ben azt mondja az ige, hogy ott kezdődött a bűn, amikor az emberek nem kezdtek hálákat adni Istennek. Azt mondja ott az ige, hogy az okoskodásaikban balgatagokká lettek, ugye a szívük, szellemük megsötétült. Tehát amikor az ember nem kezd hálát adni, és keresztény is, kihűl belőle ez a háladás, a dicséret, az imádásnak a légköre, akkor előbb-utóbb okoskodóvá válik. Előbb-utóbb az okoskodásaival, a számítgatásaival, gondolataival kiviszi magát Istennek a jelenlétébe. Mert aki viszont hálát ad, és háladó szíve van, annál sose fogod észrevenni ezeket az okoskodásokat, magaslatokat, aggodalmaskodásokat, ahogy mondja itt az ige. Azt mondja a vidafordításban, hogy belevesztek az okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elsötétedett, bár mondogatták, hogy bölcsek, ostobák lettek. Tehát akik megismerték Istent, és nem dicsőítették Istent Istenként, és nem adtak hálát, az okoskodásaikban hiába valók lettek, és emiatt a szívük megsötétedett. És ezért én szerintem Pál is bennünket, hogy inkább adjunk sok hálaadást az Úrnak. Ezért adjunk hálát, hogy a szívünk ne nehezedjen meg, ne legyen egy okoskodó fejem. Azok az emberek, hidd el, az okoskodó emberek, az aggodalmaskodó emberek, akik mindig okoskodnak, mindig számítgatnak, akik az életükben nincs a hálaadásnak a gyümölcse ott. Mert van oka arra, hogy azért ilyen. Mert ott van az a sok okoskodás, ott a sok magaslat. De aki hálaadó ember, aki imádó ember, aki dicséri Isten, azoknak az életében ez ki fog szorulni, mert tudja azt, hogy minden javára van annak, hogy Isten szereti. Ezért az életében nem ezzel lesz tele a szíve, hogy mindig csak a kákán a csomót keresi, nem okoskodni fog, és persze magát bölcsnek tartja, hanem azzal lesz tele a szíve, hogy mindenért hálát ad. Mindent megköszön az Úrnak az életében. Mondom az imádatnak a további jelentéseit. Az imádat egy aktív megnyilvánulás Isten felé, amely kifejezi az ő mindenek felett álló értékét. Mindenek felett való értéke van az imádásnak, hogy imádod Istent. Ez rengeteget mond. Nincs fölötte más. Nincs. Mindenek felett áll az Istennel való kapcsolatom, az Istennel való vágyakozásom, és az, hogy ő felértékelem őt. Az imádásnak olyan szinonimái vannak, hogy nagyra becsülés, hódolat, felmagasztalás, ünneplés, tisztességadás. Az imádó ilyen? Ez jön ki a szívéből, az ő szelleméből. És maga a Strong szótár szerint ugye lenyomni, leborulni, meghajtani magát valaki, meghajol Isten előtt, de nem csak fizikálisan, hanem a szellemében, szívében történik. Ez ugye múlt héten beszéltem az igazi imádatról, hogy az igazi imádó az nem fél szívvel szeret Istent, a szívéből szeret Istent, szívéből. Félszívű imádat nincsen, hogy a szív bensejéből érzi ezeket, hogy őneki le kell borulnia Istenhez, neki imádni kell Istent. És a görög jelentése pedig ugye azt is szokták mondani, hogy olyan, amikor egy kutya nyalja a gazdájának a kezét. Olyan az imádás. Ezt jelenti a szó. És nézzük a János 4-et, jó? A János 4:20-at oda gyertek, légy szíves, jó? Az igazi imádók ugye azok, akik szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyeneket keres. Itt van a kútnál ez az asszony, és Jézus neki beszél. 20-as vers. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol imádkozni kell. Jézus erre azt mondja, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják őt. Olvasom a Message fordítást. Akik őt imádják, szükséges, kell, hogy a legbensőbb lényükből, a szellemükből, az igaz valódiságukból imádják az atyát. A legbenső lényükből, a szellemükből, az igaz valódiság, valódi ember tudja Istent imádni. Valódi, őszinte ember, aki nem képmutató magával szemben, őszinte, az emberekkel szemben is. Lehull az állat. Nincs már leplezettség. És Jézus profétál itt tulajdonképpen. Az imádás ugye, azt mondja, hogy nem helyhez kötött, tulajdonképpen helyhez kötött, mert az ember is szellemre helyezi az imádást. De ezzel azt mondja, hogy ti szamaria beliek olyat imádtuk, akit nem ismertek. Ez milyen imádat akkor? Akik viszont szellemben és igazságban imádnak, azok ismerik és ismerni fogják az atyát. Csak azok ismerik meg az atyát, akik szellem által, a Szent Szellem által, a szellemükben imádják őt. Az atya olyanokat keres, akik megismerik őt. Nézzétek az igét, most igazából csak nézem, amiket le van ide írva. Az ige helyeket olvasom. Olyanokat keres az atya, akik igazán a szellem által akarják őt ismerni. Nem testből, nem pszichéből, hanem azt akarják, hogy a szellemükből tudják Istent imádni. És attól van igazi imádás, hogy szellemben és valódiságban, őszinteségben történik az imádás. És az igazi imádók, akiknek a szívükben nincs már titok az Úr előtt. Nem kell titkolnia valamit, hanem őszinte, saját magával is. És amikor ezt megteszi az ember, akkor fölszabadul az imádás. Isten megkönnyíti, leveszi róla a terhet, és Isten bemutatkozik, és az imádat tulajdonképpen Isten ismeretet alapul, azt szeretném mondani, hogy akkor imádunk, amikor elkezdjük őt megismerni, amikor történik egy kinyilatkoztatás, amikor ez az asszony is azt látod, hogy mikor kinyilatkoztatta neki Jézus, hogy én vagyok a messiás, onnantól kezdve az asszony megváltozott. Az asszony elment, elkezdte hirdetni az evangéliumot, megváltozott az élete Jézusnak a beszédében, mert felismerte a Krisztust. És Jézus ott ül a kútnál, a tanítványok mennek oda hozzá, egyél Jézus, biztos éhes, hogy azt mondja, nem értitek, én már ettem. Azért, mert engem ez a nő megetetett, azért, mert kinyilatkoztatást adtam neki, és az a nő elkezdett engem imádni. És akkor nézzük, hogy mi a hamis imádás. A hamis imádás a nem valódi imádás, mert van igazi és van hamis imádás az, amikor nem szellemben és való igazságban imádjuk Istent. Nincs kinyilatkoztatásunk a Krisztusról, és odaértem még azt, hogy amikor valakinek a szíve távol van Istentől, az egy hamis imádásnak számít. Tehát nem igazi imádás az, mikor a szíved távol van, és csak hogy mondja Ézsaiás 29-ben az ige, hogy ez a nép csak szájával közelget hozzám, de a szíve távol van tőlem, és tulajdonképpen az Isten tiszteletük csak emberi parancsolatok, betanított emberi parancsolatokat követnek. És nagy veszélye ez az egyháznak, a gyülekezeteknek, a vallásos világnak, amikor már a szív nem tiszta, már nem tud imádni, és csak egy emberi parancsolatként kezdi Istent szolgálni. Szinte egy kemény már a szív, és már csak tudja, hogy azért kell Isten dicsérni, mert meg van írva. Amikor már a szív nem imádja őt, csak a száj. És ez azt mondja Jézus, hogy ilyen a hamis imádat. És Istent érdekli az, hogy hogyan imádjuk őt. És a János 8-hoz oda gyertek, ugyancsak hasonló témákat pedzeget itt Jézus, itt is Isten ismeretről beszél. Azt mondja a benne lévő zsidóknak, hogy ha ti megmaradtok az én beszédemmel, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Figyelj, itt is itt a kép. Ha megmaradtok az én beszédemmel, bizonnyal, alétosz a szó, valóban tanítványok vagytok. Tehát itt is, tehát én azt látom az igében, nagyon sokszor elválasztás van. Van igazi imádat, van hamis imádat. Vannak valódi tanítványok, és vannak nem valódi tanítványok. Azt mondja, te akkor vagy egy valódi tanítvány, ha megmaradtok az én beszédemben. Valósággal, valódi tanítványok vagytok. Akkor vagytok a tanítványaim, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát az igazságnak van meg az ereje, hogy megszabadítson bennünket. Ezért kell őt valósággal imádni. Ezért kell őszintének lenni, hogy Isten tudjon hozzánk szólni. És ez a baj, amikor az ember képmutatással küzdik, mert akkor már nem őszinte. Akkor már leplezett az egész imádása, leplezett az Isten keresése, és így jönnek be utóbb az elidegenedések Istentől. Már nem tudja Istent imádni. Ott van egy Isten tiszteleten, és azt érzi, hogy minek vagyok én ott. Nem is tudom őt imádni. Teljesen fölösleges, hogy itt vagyok. Igen, mert már egy fal van a szíved és Isten között. És ehhez a megoldás az az őszintesség, hogy kiöntöd a szívedet Istennek. Tehát valódi. Tehát tulajdonképpen a János 8-ban ugyanerről beszél, mint a kútnál a nőnek, hogy valódi Isten ismeret nélkül tulajdonképpen még nem látjuk a rabságunkat se. Mert ezek a zsidók azt mondták, hogy ők nem rabok. És azt mondta, ti rabok vagytok. Nem, mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk. Nem, ti rabok vagytok. Nem ismeritek az igazságot, és az igazság nem tud titeket megszabadítani. Amikor egyre jobban imádjuk őt, lehullanak a leplek, akkor jön egy újabb Isten ismeret. És én azt teszem észre, ahol, amikor imádom őt, akkor valamilyen új kijelentés jön a szellemembe, az ő karakteréről, az ő természetéből, Istennek a természetéből. És mivel Jézusról beszél az ige, hogy én vagyok az igazság, és utána pedig kibontja nekik, hogy ő kicsoda, ezért az imádás mindig személyközpontú. És a valódi imádatban a személytől függünk, Krisztustól. És ha elfeszíted a személyt, akkor megint csak azt fogod érezni, hogy olyan távoli az egész. Távoli az Isten keresés, távoli a bibliázás, mert nem személyként látod őt. És én azt veszem észre, amikor mindig tudatosítom, Lali sokat beszélt arról, hogy Isten személy, tudatosítom, hogy ő személy, és vele vagyok kapcsolatban, akkor mindig közelebb tudok kerülni Istennek az atmoszférájához, Istennek a jelenlétéhez. Én ezt így látom. Az mondja az egyszerű fordítás. E nép szíve eltávolodott tőlem, csak a szájukkal tisztelnek, csak szavaikkal színlelik, hogy szeretnek. Még Isten tiszteletük is betanult emberi hagyományok szajkózása. Ez az Ézsaiás 29-nek az egyszerű fordításos magyarázata. Eltávolodik a szív. Mostanában sokat gondolkodtam azon, hogy az evangéliumot hogyan kell hirdetni, és sokszor hirdették az evangéliumot úgy, hogy hát amikor nagyon erősen kiemelték a pokoltól való félelmet, hogy neked meg kell térni, mert a pokolra jutsz. És egyre jobban azt látom, hogy ha ezt a megtérést követi valaki, így tér meg, akkor az egész keresztény élete, ha ezt nem teszi rendbe, egy betanult parancsolat lesz. Mert félni fog Istentől. Nem Isten félelem lesz az élete, hanem félni fog rettegni a pokoltól. Ezért azt gondolom, hogy ha bár mondja az ige, hogy másokat rettentéssel mentsünk ki, de amikor valaki így tér meg, csak hogy a pokolt hirdeted neki, és nem bontott ki mellette Istennek a hatalmas szeretetét, Istennek az áldozatát, nem érti meg, hogy milyen szeretet alapú a kereszténység, hogy odaadta a fiát, hogy mind ment keresztül, érted volt tiszta, szent, büntelen, rám fölment a keresztre, azért halt meg. Hogyha ezt nem érti meg a keresztény, akkor a szíve távol lesz az Istentől. Mert attól nem lesz közel a szíve, hogyha azt mondjuk neki, hogy vigyázz, mert pokolra fogsz jutni. Azt kell, hogy a szív meginduljon. Ezért Isten szeretetéről beszélsz. És így beszélsz a keresztről. És ennek függvényében fogsz beszélni esetleg a bűnökről, vétkekről. De nem ezt állítjuk központba, hanem az Istennek a hatalmas szeretetét. Hogy az embernek a szíve ne féljen, ne rettegjen. Nagyon, én azt látom, figyeljetek, nagyon nehéz kivenni az ember szívéből ezt, aki így tér meg. Aki félelemből, betanulásra, vagy azért tér meg, mert retteg Istentől. Az Isten képében nagyon zűrös Isten képes, és nagyon nehezen tudod kihozni ebből. Az Isten imádásához az a fajta Isten ismeret kell, amit az ige elmond. És a János egyet, hogyha végignézetek, azt látom, hogy eljött a világosság, eljött igeként a világosság. És azt mondja ott az ige a János 1-be, hogy láttuk az atyának a dicsőségét. János 1. Valakik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, nem testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Amen. Az ige, az élő ige lakozott mi közöttünk, és az igének van ez a dicsősége. És azt mondja az Úr, hogy Jézus és az ige és az Atya egyszülöttje telve volt kegyelemmel és igazsággal. És én azt látom, hogy mostanában tulajdonképpen az Isten képek harca folyik az egyházba. És azt látod, hogy az egyház ketté szakadt egy konzervatív kereszténységre és a liberalista keresztényre. És tulajdonképpen az Isten képek harcáról van szó. És nézd meg, ezt az igét nekem mutatta az Úr pár héttel ezelőtt, és nagyon-nagyon a szívemben van. Nézd meg, telve volt kegyelemmel, és telve volt igazsággal. Ugyanannyira volt kegyelemmel, és ugyanannyira volt igazsággal. A serpenyő nem borult föl. Amennyire kegyelmes volt, annyira volt igazságos. És ezért meg kell nézned az életedben, hogy valódi Isten képet imádjál, hogy a te életedben túl van-e hangsúlyozva valamelyik oldal. A kegyelemnek az oldala, vagy az igazságosságnak az oldala. Mert akkor egy hamis istenkép lesz, egy torz istenkép lesz az életedben. És azt a területet meg kell erősítened, ahol gyenge vagy. Mert különben eltorzul az Isten imádat, eltorzul Istennek a személye, már nem úgy imádkozol Istenhez, ahogy kell, mert nem látod őt tisztán. Nézzétek meg, ugyanúgy volt, ugyanolyan kegyelmes volt, ugyanolyan igazságos volt Jézus. És egyiket sem emelheted a magasabb szintre az életedben, ahhoz, hogy helyes Isten keresésbe legyél. És ezt igazíts ki az imádatodban. Ha te tudod, hogy az életedben sokkal inkább egy igazságcentrikus ember vagy, sokkal inkább az igazságot, a szentséget, a bűnöket fogod kihangsúlyozni, akkor te menj át a másik oldalra. Ha te tudod, hogy te sokkal inkább kegyelmista vagy, és elrejted azokat a dolgokat, amiket el kéne, és inkább Isten kegyelmére figyelsz folyamatosan, és ezek az igék érintenek meg, hogy ígéretek, hit, csodák, jelek, akkor neked szükséged van a másik oldalra. Mert most erről szól a vita tulajdonképpen, és hiszem, hogy Isten majd ezt helyre fogja tenni az egyházban. És helyre fog állni ez a mérce, hogy normális Isten imádás van. És a Szent Szellemnek a feladata az, hogy szerintem ezt a kétpólusú teljességet helyreállítsa az életünkbe. És ezért oda kell szánnunk a testünket, lelkünket, és észre kell vennünk, hogy hol van hiányosság az imádásunkban ezen a területen. Amen. Erre rá kell állnunk, mert eltorzul. Torz lesz, minden torz lesz. Az imánk, a háladásunk, a dicséretünk, az emberekhez való viszonyulásunk. És felírtam ide, azt hiszem magamnak, mindjárt megmutatom. Igen, igen. Ja, a lényeget nem mondtam el. Ahogy észrevettem ezt az igét, tehát azt láttam, hogy ez a világosságnak az ereje nyilvánul meg ebben a két pólusban. Tehát a világosság ereje nyilvánul meg gyakorlati módon, kegyelemben és az igazságban. Hiszen a levezeted az egy Jánost, vagy János evangéliuma első fejezetét, látod, hogy a világosságnak a gyümölcse ez. Tehát nincs teljes világosság annak az embernek az életébe, aki csak az igazsággal van tele. Aki az igazsághoz vonzódik. Az igazság alatt lévő szellemi valóságokhoz. És nincs világosságban az se, aki elcsúszott a kegyelemnek a területére. És ezt neked engedni kell a szellem által, hogy megvizsgálja az Úr ezeket a szívedben. Ugye, ahogy néha nézem ezeket a tanításokat, amik most folynak, és általában nézek mindkét oldalról direkt, amiatt, hogy képbe legyek, azt látom, hogy van az egyik oldal, aki retteg a hitnek az üzenetétől. Fél a hittől, fél a növekedés üzenetétől. Még véletlenül sem tudna kimondani valami lelkesítőt. Azért, hogy a keresztényeket segítse, akár a lelküket, a pszichéjüket kicsit fölbátorítsa. Retteg, nehogy véletlenül azt mondják, hogy karizmatikus vagy kegyelmista. És nem törődik úgymond az embernek a lelkével, szívével, hanem ezen az oldalon áll. És hogyha te akarsz a hit felé menni, akarsz növekedni a hitben, akarsz az ígéretekben növekedni, már beskatujázzák az emberek a másikat. Közben, és azt mondják, hogy ez egy öncélú, a saját maga sikerétre vágyik az ember. Pedig nem, hanem az agyammal megértem azt, hogy Isten egy hadsereget épít. És betegen, erőtlenül, gyengén nem tudok beállni Istennek a munkájába. Amikor bűnről van szó, persze beszéljünk a bűnről. De nem lehet, hogy mindig a bűnökről szóljanak a prédikációk, mert akkor még mindig ott vagyunk a keresztnél. Még a pünkösdig se jutunk el. Hanem tovább kell menni egészen a feltámadásig és a felültetésnek az üzenetéig. Én nem vagyok öncélú, hanem be akarom futni a pályámat itt a földön. Mert egy beteg, erőtlen, hitetlen keresztényel Isten nem tud mit kezdeni az utolsó időkben. Lehet, hogy ő közben retteg, hogy én kegyelmistává válok, de hogy válok én kegyelmistává, hanem be akarom futni a pályámat. Amen. Ne féljetek ettől, és merjetek beszélni hitről, merjetek beszélni a testvéreknek, a barátoknól, bátorításokról. Az új szövetség is tele van bátorító üzenetekkel. Ne rettegjetek ettől, bátorítsátok a másikat. A szívét, lelkét. A konzervatívoknak nagyon sokszor egy olyan istenkép van a szívükben, én azt látom, mintha az ő istenük állandóan csak korrigálna, fedne, intene. Tehát egyszerűen ezt még nem tud, figyelj, vizsgálom mind a kettőt. Tehát egyszerűen, igen, öröm semmi, bátorítás semmi. Egy feddő, intő, korrigáló istenkép. És szerintetek ilyen Isten? Nem. Ott a másik pólus, a szeretet. Ott van a kegyelemnek az üzenete. Hát ha az én fiammal mindig így bánnék, hát Isten fölbátorít bennünket. Megújítja a bensőnket, a lelkünket. Aztán ott vannak a kegyelmisták, akik soha nem akarnak a bűnről beszélni. Ugye tudjátok, hogy én hiszek ebben, hiszen erről beszéltem. A szőnyeg alá söprik. Az ő üzenetük csak az embernek a felemelkedés, hogy az ember helyreáll, felemelkedik, csak az ígéretek, csak a hit, bűn nélkül, bűnről nem is beszélnek, meg se említik a bűnnek a fontosságát, nem is beszélnek a test, a léleknek az odaszánásáról. Nem beszélnek erről. Miért? Mert zavar van az atyaképben. De akkor így hogy lesz helyes az imádatunk? Hogy lesz tiszta a kép, hogyha nem tudom alkalmazni helyesen a kegyelem és az igazságosságnak az üzeneteit? Nekem ezt mutatta az Úr, hogy erre nagyon figyeljek oda. Nézzük mi meg Ábrahámnak a elhívását. Nagyon érdekes, hogy Ábrahámnál mondják azt, hogy az első szó az imádással kapcsolatban az ő életében van, amikor odaadja a fiát, oda akarná adni a fiát az 1 Mózes 22-ben, de azt láthatod, hogy már itt az 1 Mózes 12-ben is Isten imádásra kéri őt. Arra kéri, hogy jöjjön ki a generációs kötelékeiből. Nem mondja itt a szó, hogy imádás, de rögtön az elhívásakor mondja az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. Egyszerűen ez már az imádás, amikor az ember otthagyja a generációs, familiáis köteleit. És bárhogy is nézed az új szövetségben, végigvezetheted ezt Jézusnál is. Kövessetek engem, és azt teszem, hogy emberhalászokká váltok. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. És kövessen engem, és vegye fel a keresztjét. Vagy oda megy Jézushoz valaki. Követlek, Uram, bárhová mégy. Ó, hát a rókáknak barlangjuk van, stb. Stb. Azt mondja valakinek Jézus, kövess engem. Nem, Uram, hát ezt hadd temessem el a halottaimat. Vagy a másik, hogy amíg búcsút nem veszel a javaittól, nem követhetsz engem, nem tudsz engem imádni. Miért? Mert Isten valóban imádókat keres. Ezt értettem meg. Imádókat keres, mert ezek az emberek akarták Jézust követni, de a kötelékeikkel akarták követni. Nagyon érdekes. Kellett nekik Krisztus, de nem hagyták el a kötelékeiket. És Jézus azt mondta, hogy nem. Addig, amíg nem látom a szívedben azt, hogy te meg akarsz szabadulni attól a köteléktől, ami fogva tart, amely akár familiáris, akár generációs, bármi, addig nem tudsz engem követni. Ezt a mi érdekünkben mondja Jézus. Mert ő féltőn szerető Isten. És a féltőn szerető Isten kizárólagosságot akar. Nem második akar lenni, nem harmadik, kizárólagos Isten imádatról van szó. Mert azt mondja az ige, hogy ne legyenek más istenek mellettem. Nem csak előttem az eredeti szóban, mellettem. Ne tegyél oda mást, ami olyan szintű, mint én. Azt mondja, én így látom legalábbis az evangéliumot. Azt mondja talán a Máté evangéliumban Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy meghasonlást hozzak. Hogy kardot hozzak a lány és az anyja között, az apja, apa és a fia között, stb. Stb. De mi ez a kard? Mert azt mondja utána, ha valaki jobban szereti anyját és apját, mint engemet, nem méltó hozzám. Vagy valaki jobban szereti a gyermekét, én nálam, nem méltó hozzám. Ez egy kemény Isten keresésnek tűnik, de higgyétek el, Jézus miattunk mondja. Mert ő egy féltőn szerető Isten, aki nem tűr meg más Istent. Ahogy mondja Jakab levélbe, hogy irítségre kívánkozik a szellem, akit azt hiszem, hogy Csia mondja, belénk telepített az Úr. És azt látom, hogy Jézus ugyanúgy le akarja vágni ezeket a bálványokat, amik valósággal bálványok. Bálványokká nőnek fel az életünkbe. És mivel ezek el vannak rejtve, mert ott van az Isten keresés is, de mellette ott van valami más, nem vesszük észre. Tehát azt hiszem pont Zsuzsával beszélgettem, mondta, hogy beszéljek már egy kicsit a féltőn szerető Istenről. Azért nehéz ez a téma, mert mi keresztények vagyunk, és mi imádjuk Istent, szeretjük Istent, ezért a lelkiismeretünk reagál erre, hogy mi Isten keresők vagyunk, és ez feloldozást okoz nekünk, mert közben a másik, ami ott van, azt nem vesszük észre. Mert mellé teszünk valamit, Isten imádata mellé. Értitek? Ott van valami más, ami nem engedi a teljes imádatot, amivel nem számolunk el. És azt kell leleplezni. És azzal kell elszámolni, az bármi lehet. Az lehet valóban személyek lehetnek. Lehetnek tárgyak. Lehet az anyud, lehet az apud, a gyereked. Lehet a hírneved, lehet a pénzed. A Biblia beszél élettelen bálványokról és élő bálványokról. Vannak személyek, vannak Ugye mi a báványnak a lényeg? Ember csinált a tárgy, ugye most nem a rituális dolgokról beszélek, amikor valamit istenítünk, amit Isten helyére beteszünk, és Istenként kezdünk szinte imádni. Ez sok minden lehet az új szövetségben. Jézus ezen volt megkísértve, ha észrevesztek, aztán múlt héten beszéltem erről. Ez lehet a hírnév. Van a pénznek a szerelme, hatalomnak a szelleme. Egyébként nem mindig úgy van ám, hogy egy ember csak a pénzt szereti. Lehetséges, hogy ő a hírnevet jobban szereti. Hogy ő valami fontos legyen. Nagyon fontos ember akar lenni a munkájában, a szakmájában. És tulajdonképpen önmaga bálványa lesz. Van, aki a szenvedélyek, olyan szenvedélyek vannak az életében, amik tényleg bálványán nőnek ki. És Jézus ezekkel akar, hogy elszámoljuk azért, hogy valódi imádatunk legyen, valódi Isten keresésünk legyen. Azt hiszem Luther mondta ezt talán, hogy amiben bízol, amiben hiszel, az a te Istened. Amiben bízol, amiben hiszel, az a te Istened. Amikor Jézus kiűzi a templomból a galambárusokat. Mi volt a probléma? A haszon. Hogy azért keresték Istent, idézőjelben, most lefordítom a mi életünkbe, hogy valami haszon, profit jöjjön az Isten keresésből. És ezt nem tűri meg a féltékeny Isten. Hogy én őt haszonért imádjam. Ott voltak a pénzárusok, a galambárusok, és a úgymond az áldozatuk, az Isten keresésük szinte gépiessé vált. Ott voltak az állatok a templomba, fogalmuk se volt arról, hogy az Krisztus kereszthalálára, áldozatára fog mutatni. Egyszerűen haszon, profit. Profit. És az őszinte szív fölismeri, hogy ő azért keresi Istent, mert valami profitot szeretne látni. Az más kérdés, hogy Isten megjutalmaz. Mert ha az ember engedelmes a szívében, akkor mindig vannak ígéretek, ahogy Ábrahámnak is rögtön megmondta, gyere ki a te földedből, stb., és nagy nemzetté leszek. Vagy amikor Lót és a másik, ugye, az ő pásztorai versengenek. Ott is mire ment ki? Ott is Isten mit tesztelt le? Az imádását a pénz felé, a hatalom felé. És Lót ugye azt választotta. És utána rögtön jött Istennek az ígérete, ahogy jól döntött, mindig lesz ígéret, Isten meg fog jutalmazni, emeld fel a szemeidet, nézd északra, nézd délre, nézd keretre, nyugatra, emeld fel a szemeidet, mindent neked adok. Ilyen Istenünk van. Aki talál egy őszinte szívet, egy nem bálványimádó szívet, azt Isten megjutalmazza. De át kell vizsgálni a szívedet, szellemedet, hogy tulajdonképpen te azért tértél meg, hogy haszon legyen az életedbe, vagy azért, mert felismerted a názareti Jézus Krisztusnak a keresztáldozatát, az, hogy mit tett érted. Ezért tértél-e meg, ez a lényeg. Mert az a baj, hogy ha te erre profitszerzés miatt tértél meg, és így akarod Istent imádni, az az a baj, hogy teljesen fel fogsz borulni, ha valamit nem fogsz megkapni, amit szeretnél. És a szív megkeseredik, és képes ilyenkor eldobni Istent, képes megszakítani a közösséget Istennel, ha nem kapja meg azt, amire vágyik. De amikor tiszta az imádat, tényleg csak imádod őt úgy, ahogy van, és a Teremtő Istent imádjuk, a Jáhvét imádjuk, az örökkévaló Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. Csak úgy, azért, mert őt imádjuk, mert szeretjük, és mindenfajta haszon nélkül imádjuk őt, akkor fog Isten megjutalmazni. De ezt te tudod sokszor, hogy mi a motiváció belül. Van úgy, hogy nem tudod, de akkor a Szent Szellem meg tudja neked mutatni a benső szobában, tulajdonképpen miért tértél meg, miért vagy keresztény, miért imádkozol, miért bibliázol. Tehát ezeket jó átlátni az embernek a szívébe. Sőt, azt tudom mondani, hogyha egy ember mindig magáért imádkozik, csak az is egy önimádó. Hogyha az imáiban mindig magáért imádkozik, vagy mindig a fiáért, és elfelejti az egész gyülekezet. A szíve nem ott van, ahol kéne. Nem Istennek az imádatában. Amen. Azt mondja tehát a 2 Mózes 20:4-ben Isten, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, semmit, ami ehhez hasonló, ne imád és ne tiszteld azokat. És az Amplified fordítás így mondja, hogy ne hajolj meg előttük, és ne szolgáld őket. És valóban ez a bálványimádásnak így a definíciója. Előbb-utóbb, amit imád az ember, az szolgálni fogja. És az fogja irányítani az életét, amit szolgál. Nem tudja, hogyan, ez akármi, ez pénzkeresés is lehet. Az veszi észre, hogy mindig, ő már rab. A bálványának a rabja, ez lehet egy szenvedély, bármi. Ne hajolj meg előttük, és ne szolgáld őket. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ez a 2 Mózes 20:4-ben van, aki föl akarja írni. Aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad, negyed éziglen, akik engem gyűrölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer éziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsot, amit megtartják. Tehát a mi ígéretünk, aki valóban féltőn szereti Istent, és megérti az ő egyedüliségét, az ő, őt nagyra becsüli, azokkal viszont irgalmasságot cselekszik ezer éziglen. A 2 Mózes 34:6-ban is van ez. És az 5 Mózes 4-ben is. Ott hozzáteszi az Úr, hogy vigyázzatok, hogy az Úrnak a ti isteneteknek, 5 Mózes 4:23-24. Az Úrnak a ti isteneteknek szövetségéről, amelyet kötök veletek, el ne feledkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármilyen hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr a te istened, mert az Úr a te istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten. 5-ször vagy 6-ször szerepel ez, az Ószövetségben, és mindig a bálványok mellé tesz Isten. Amikor ez szerepel, hogy féltőn szerető Isten vagyok, mindig valami bálványt kell lerombolni. Ez bármi lehet, testvérek. Egy nőnek lehet a szépsége. Bármi, amit bálványoz a szívében. A munkája, a vágyai. Ezért mondja a 2 Korintus 6-ban, ugye beszéltem arról, hogy templomok vagyunk, azt hiszem múlt héten elég sokat. Ezért mondja a 2 Korintus, hát remélem, ugye emlékeztek, hogy mit mondtam a prédikáció elején, hogy a bűn bűnnek kell nevezni, hát én ezt gondolom, azért, hogy az Isten tiszteletünk, a helyes képünk helyreálljon. A 2 Korintus 6-ban beszél az Úr a hamis szövetségekről, és nagyon érdekes, ott is a templomról beszél, a 2 Korintus 6-ban. 6:14-től, ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak. Amikor, tényleg, amikor kimondod ezt, hogy igen, mától a bűn bűnnek ítélem, akkor valahogy úgy vág az ige. És akkor nem tudsz vitatkozni. Egyszerűen higgyétek el, ránk árad egy világias szellem. Ezt Isten szelleme üzeni gyülekezetnek. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak, hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyessége Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az Isten élő temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, közöttük járok. Leszek nékik Istenük, és ők az én népem lesznek. Amen. Az is mondja egy helyen az ige, aki a világ barátja akar lenni, Jakab mondja, az Isten ellenségévé válik. Nagyon kemény, nem? Sokszor ezeket az igéket valahogy elfelejtjük. Aki a világgal barátkozik, a világ szeretete van a szívének a középpontjában. Most nem arról beszélek, tehát mindig hozzá kell tennem egy normális ember, akinek vannak világi barátai. Ugye nem értitek, miről beszélek. Aki a világ szellemével barátkozik össze, az Isten ellenségévé válik. És ugye itt mi van akkor, hogyha valaki például összeházasodik egy hitetlennel? Azt mondja az ige, hogy felemás igának mondja. Ha megnézed Izrael népét, nagyon sokszor Isten óvta őket, hogy ne házasodjanak egy olyan idegen néppel, amire ő azt mondta, hogy ne legyél vele közösségbe. Azért tette, mert óvta őket. Mert a Bibliában nem azt látod, hogy az ő szívük megtért volna, hanem Izrael szíve változott át. Tehát a bibliai képben egyszerűen, hogyha egy hívő és egy hitetlen összeházasodik, akkor úgy tűnik, hogy a hívőnek a szíve sokkal nagyobb esélye van annak, hogy előbb-utóbb elváltozik. Ezért azt tanácsolom házasodni, akik házasodnak, vagy hívőt válasszanak, vagy mire elérkezik az idő, hogy ők házasodnak valakivel, az a személy legyen megtérve. Megtért ember legyen, mert a szíve el fog változni előbb-utóbb. Főleg, hogyha a nő egy gyengébbik, a férfi sokszor erősebb, és egyszerűen előbb-utóbb olyan behatása lesz a szívére, hogy nem tud helyes istenkeresésben lenni, nem tud helyes istenimádatban. Imádkozzunk azért, hogy a gyülekezetben sikeres házasságok legyenek egyébként. Olyan házasságok, ahol megtért emberek házasodnak össze, és hogyha olyan a társad vagy, akit választasz, aki még nem megtért, hidd el nekem, hogy várj addig, amíg ő meg nem tér. Várj addig, amíg a szívében nem érzi át ezt, hogy miről van szó, mert én azt mondom, hogy nem tudok mit mondani, ne velem vitatkozzatok, ezt Pál mondja Istennek a szentje. Tehát jól mondja Lali, nem tudnak közösen imádni akkor. A férj és a feleség nem tud közösen imádni, hogy az egyik hitetlen. Hát milyen Isten tiszteletet fognak végrehajtani? Ámen. Természet körötti világ, ugye ezt látja és tudja, hogy mi van. Lukács 4:5. Majd felvén őt az ördög egy nagy magas hegyre, Jézus kísértéséről van szó. Nehéz ám nekem ezeket elmondani, remélem tudjátok, mert nem könnyű téma. De én nem szeretnék csak úgy beszélni az imádásról, hogyha nem mondom el a másik oldalt. Múlt héten egy kicsit könnyebb volt, de nem tudok másképp beszélni, mert én ha kinyitom a Bibliát, és az imádásra akarok ráfókuszálni, mi az imádat, meg kell találnom ezeket az igéket. Amen. Nem tudok mit mutatni, csak az igét. Felvén őt az ördög egy nagy magas helyre, megmutatáné ki a föld minden országát egy szempillantásban. Milyen okkult ereje van az ördögnek. És mondané ki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek a dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelvén pedig Jézus mondané ki, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, figyelj, és csak neki szolgálj. Nincs más lehetőség mellé. És nézd meg, olyan okkult ereje volt a Sátánnak, hogy képes volt fölvenni egy magas hegyre, és mégse tudta Jézust behálózni. Azért, mert Jézus mindig azt mondta, hogy megvan írva, ördög. Azért, mert az ő szívét átszúrta az ige. És az igét tekintének vette az életébe. Minden szavát Isten igéjének vette. Minden szó, hát ő az élő ige. Mindig idézett. A farizeusoknak, a tanítványoknak mindig igézett az igéből. Megvan írva, ördög. Megvan írva. Nem hallottátok-e, hogy megvan írva? Ő az igéből élt. Ő engedte, hogy az ige átszúrja a szívét, a szellemét. És ezért a támadások alatt ez jött ki belőle. Csak őt imád. Mi itt az ördögi terv? A hang, hogy mi a mi veszélyünk? Hogy mi tudjuk, hogy egy fantasztikus perspektíva van a keresztények elé. Adva hatalmas ígéretek, mennyei dolgok, és nagyon sokszor összetévesztjük ezt a mi saját vágyainkkal, mert nem Istentől hallunk egy tiszta képet, hogy mi az, amit nekünk akar adni. És ezek testi dolgok is lehetnek, és itt az az ördögnek a hangja számunkra, hogy kívánj meg valamit, és nagyon-nagyon akarj valamit. Nagyon akar valamit. És aztán emiatt előbb-utóbb le fogsz borulni, és szolgálni fogod azt a dolgot, amit nagyon-nagyon akarsz. És az lesz már az Istened, a szolgája leszel annak a dolognak, amit imádsz. Miért? Mert elfoglalta a szívedet az a dolog. És ha bálvány van a szívben, annak érdekében már bármire képes az ember. Ha már megfoggan az a bálvány, akkor mindent el fog követni, hogy megelégítse azt az Isten képet, vagy azt a bálványt a szívébe. És szolgája lesz annak, amire nagyon-nagyon vágyik. Ezért én beszéltem valakivel, és valahogy nem is tudom, talán Andival nem tudom, a helyes istenképről. És én azt mondtam neki, hogy az én istenképemben nincs olyan, hogy nekem valamiben, most értsétek jól, teljesen jól ki kell tartanom, és állandóan csak szajkoznom kell, hogy a megvallásokat, és az én istenképemben nem csak akkor adja Isten oda azt a dolgot, amikor én csak kitartok, és mindig, és nyomom, de megvan írva, Uram, megígértette, szóltál hozzám, ez az enyém, hanem az én istenképemben sokkal inkább megkapom azt, amire vágyok, ami egyezik az akaratával, ha elengedem. Én mindig ezt tanultam. Én ugyanúgy hitben érzem magam, hogy hitben vagyok, de sokkal inkább abban hiszek, hogy a Getsemáné sztoriában is átengedem az Úrnak a döntést, hogy megadja-e nekem azt, amire vágyom. Mert feltételezem, mert nem vagyok tökéletes, hogy esetleg az a dolog, amire vágyok, nem Istentől van. Meghagyom azt a lehetőséget a szívemben, szellememben. És nem akarom, hogy az a valami, amire nagyon-nagyon vágyok, kivigyen engem a keserűségbe Isten akaratából. Mert hogyha a gyümölcse az, hogy amire én nagyon-nagyon-nagyon vágyok, nem következik be, és én egyre rosszabbul vagyok, egyre jobban megtöri az Úrral való kapcsolatomat, egyre jobb lesz a férjemmel, egyre rosszabb lesz a férjemmel a viszonyom, a kapcsolatom az emberekkel, bármi, értitek? Ha engem azt veszem észre, hogy olyan romlás jön az életembe, amiatt, hogy azt vágyok, azt mondom, elengedem! Elengedem, megadom magamat az Úrnak, legyen meg a te akaratod, Uram. Ha így akarod, így van. Én nekem egy olyan istenképen van, Isten nem gyötör engem ezekkel a megvallásokkal, ezekkel a dolgokkal, hanem megnézi a szívemet. És ha esetleg rosszul vagyok, vagy valami, vagy fáj valami, akkor is oda fogja adni, ha tőle van. Hát nem ezt csinálod te is a gyerekeddel? Lehet, hogy pont fordítva mondanád. Elmenne az agyad, ha naponta rohangálna hozzá. Anya, vedd meg ezt, anya, ezt is ezt akarom. Hanem inkább azt látnád, hogy a fiad rád bízza, hogy mikor adod oda, vagy hogyan, vagy megkapod. Nagyon sok gyötréstől ki tudnánk jönni, hogyha meg tudnánk, el tudnánk engedni dolgokat. Azért mondom, mert mondom, felnőhet a szívbe egy bávány. Felnőhet valami. És inkább elengedem. Én ezt tanultam. És épp ezért az ima életemben, vagy az életemben vannak dolgok, amiket nem kaptam meg, amiket megszerettem volna. De sose voltam egy követelőző ember. Sose vittem a szellemembe, a szívembe azt, és az Isten keresésembe ezt a, nem tudom másképp mondani, mert egyébként tudom, hogy sokszor félreértik. Nem azért van ez, meg gonoszak az emberek, hanem félreértik az Isten keresést. Hanem egyszerűen sokkal inkább átengedtem. Uram, te tudod, átengedem. Mindig azt mondtam régen, oda teszem a mennyei kispolcra, és ha Isten akarja, meg fogja nekem adni, mert szeret engem. Nagyon sok mindentől felszabadulna az ember, hogyha nem ragaszkodna 20 évvel ezelőtti álmaihoz, képeihez, ami nem történtek meg. Hanem inkább, Uram, legyen meg a te akaratod. Tehát nézd meg itt a Lukács, ennél a Lukácsnál ugye csak Isten szolgál. Tehát Isten senki mással nem hajlandó osztozni az imádatunkban. És tehát az imádás, úgy, hogy mondanám, az imádás nem egy sorrend, hogy első Isten, és utána rögtön valami jön, ami hatalmas, valami hatalmas más. Értitek? Nem tudom, hogy ezt ki tudom fejezni, hanem kizárólagosság. És az imádat lényege, hogy nem az életünk egy-egy területét határozza meg, hanem az egészét akarja lefedni. Tehát amikor felnő egy olyan dolog, egy kiskovász, vagy bármi bálványanő, az egész életedre hatással akar lenni. Az nem maradott kicsiben, hanem felnő, és valamit irányítani akar. Ez lehet valakinek a szolgálata. Valaki annyira ragaszkodik ahhoz, hogy őt Isten elhívta valamire, és már 20 éve nem látunk semmit, most se látunk semmit, a gyümölcsöket se látjuk, nem hajlandó egy normális családi életet élni, és ragaszkodik egy olyan elképzelt képhez, amit lehet, hogy nem is Isten mondott. És elkezdi szolgálni azt az Isten képet, elkezdi szolgálni a szolgálatot, úgy alakítja az életét, hogy az a szolgálata be tudjon futni, közben lehet, hogy nem is Isten mondja. És ezzel telik az élete, és lehet, hogy egy teljesen más szolgálatot akar neki az Úr mutatni, vagy a gyülekezetben. Amen. Tehát, amikor megkísérti Sátán Jézust, azt mondja neki, hogy borulj le, és imádj engem. Láttátok, ugye? De ez azt is jelent, hogy maradj így. Maradj így. Maradj az én imádatomban. Maradj így. Ez nem egy egyszeri dolog volt. Tehát amikor a Sátán arra kérte, hogy imádja őt, az egy folyamatában, az életében ő lehessen az Úr. És ugye megígérte neki ehelyett a világnak az országait. Tehát az imádat egy teljesen függőségi viszonyba hoz bennünket Istennel, vagy a bálványimádás is egy függőségi viszonyban hoz bennünket. Függsz attól, ami a bálványod. Függsz. És ezért kell lerombolni ezeket. És nézd meg, mit mond nekik Jézus. Figyelj, utána a Jézus neki. Az 5 Mózes 6.13-at citálja ide a Károli, nem tudom, hogy valóban erre gondolta Jézus, de azért felolvasom. 5 Mózes 6.13. Úgy gyerekek, érzem, hogy beszélek, ez komoly. Meggyőződésem, kimerem mondani, amikor a bálványimádás bejön az embernek az életébe, démonizálódik az ember. Ez nem vicc. Elolvassuk tehát ezt a részt, az 5 Mózes 6.13-ban azt mondja az ige, az Urat, a te Istenedet féld, őt szolgáld, és az ő nevére esküdj. Nézd meg, tehát miről szól az imádat? Az imádatban 3 elemet látok én itt, és mindenképpen ez 3 elem megtalálható, az Istennek a félelme, vagyis Isten nagyon mély tisztelete. Utána a neki való szolgálat, és az ő nevének a megvallása. Tehát így fogalmazza meg az 5 Mózes 6, hogy hogyan imádjuk Istent, hogy nagyon mélyen féljük őt, neki fogunk szolgálni, és az ő nevét valljuk meg. Azt gondolom tehát, hogy ha el akarunk mélyülni az Istennek a mély keresésében és az Isten imádatban, nem hagyhattam ki ezt a fajta üzenetet azért, hogy bármennyire is nehéz volt elmondani, hogy teljes képbe legyünk, és át tudjuk vizsgálni a szívünket a Szent Szellem által. Isten vizsgálja a szívünket, de hiszem, hogy nem nélkülünk, hanem mi is kellünk oda. És én azt tudom mondani, hogy olyan imádó szeretnék lenni, mint Dávid, akinek az egész élete imádás, és azt akarom, hogy űzze ki az én házamból, az én templomomból mindazt, ami nem odavaló. Világítson át engem teljesen az Isten, hogy valóban megértsem azt, hogy mi az, hogy imádás. És azért hoztam ezt a képet a bálványimádásról, hogy pont ezzel értsétek meg velem együtt, hogy mi az imádás valójában. Miről beszél az ige? Hát az Ószövetség tele van. Most a csomó igét felsoroltam az Új Szövetségbe. Arról, hogy templomok vagyunk. Aki templom, az pap. Az fiú, az Isten imádó. Tehát én nem látom azt, hogy enyhült volna ilyen módon az Új Szövetségi imádat. Hanem azt látom, hogy nagyon sok kedvezmény van benne, nagyon sok lehetőség, óriási perspektíva, és itt nem a pokollal fenyeget bennünket Isten, hanem azt mondja, hogy még több lehetőség van az én királyságomban, még több lehetőség van az imádó életben, még több titkot tudok neked megmutatni, ahhoz, hogyha valóban őszintén keresel engem, és őszinten imádsz engem. És nagyon sokszor higgyétek el, mi magunk jobban látjuk a másiknak az életébe a bálványait, mint a saját magunknak. Egyszerűen nem tudunk őszinték lenni, amíg bemegyünk a belső szobába. De azt mondom, hogy ha házastársak vagytok, nyugodtan segítsetek a másiknak. És Lali sokat szokott beszélni a házasságról, és én azt látom, hogy nem tehetjük meg azt, hogy egy férfi nem hallgat a feleségére. Hát keresztények vagyunk, testvérek. Krisztusban nincs férfinő. És nem tehetjük meg, hogy egy férfi nem mondhatja el a feleségének azokat a dolgokat, amikről kéne változni. Legyetek őszinték egymással, hogy őszinte Isten keres, és őszinte imádat legyen. És hát ti látjátok a legeslegjobban a házastársatokat. Legyetek őszinték, és ne verjétek egyből vissza, hogy te nő, a nőnek nincs semmiféle szava, a másik meg, hogy ne szólj bele az életembe, vagy bejön a hiszti, hanem közösen egy igazi imádatot hajtsunk végre az Úrnak, és tisztuljon meg a szívünk, szellemünk, lelkünk, hogy igazi imádókká váljunk, mint Jézus, aki nem hajolt meg semmiféle bálványnak, semmiféle hamis dicsőségnek, hanem mindent odaszánt az Úrnak, és győzött a pusztában, dicsőségesen jött ki a szellem erejével. Amen.